Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A rendkívüli hidegben a tervezetnél gyorsabban fogynak a hajléktalan ellátásban gyakran pótlásra szoruló ruhanemők, ezért több vidéki városban és Budapesten is a lakosság segítségét kéri a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. Szívesen fogadnak meleg ruhát, kabátot, pulóvert, zoknit, kesztyűt, sálat, sapkát, cipőt, bakancsot, plédet, hálózsákot. Egerben szerdánként és csütörtökönként délelőtt 9 és 11 óra között a Csiky Sándor utca 46 szám alatt, más időpontokban a gondviselés házában a Petőfi Sándor utca 26/B szám alatt. Az Európai Bizottság bemutatta azt a javaslatot, amely Ukrajna következő 2 éves finanszírozását tartalmazza. 90 milliárd euróból az ukrán kormány 60 milliárdot fordíthat fegyverbeszerzésre, 30 milliárdot pedig az ukrán állam központi költségvetésének a segítségére. Orbán Viktor a Facebook oldalán osztott meg néhány gondolatot a tervről. A miniszterelnök többek között azt írta, aki abban bízik, hogy az Ukrajnának adott brüsszeli hiteleket majd orosz jóvátételből tudják visszafizetni, az vagy nincs tisztában a való világgal, vagy homokba dugja a fejét, hogy ne kelljen róla tudomást venni. Aki szerint Ukrajna az Európai Uniót védi, azt érdemes felvilágosítani, hogy Ukrajna nem tagja az uniónak, véli a kormányfő. Amíg a jelenlegi szuverén nemzeti kormány van hatalmon, addig Brüsszel biztosan nem küldheti el a magyarok pénzét Ukrajnába, ezért is rendkívül nagy a következő választás tétje, közölt a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter az Ukrajna EU-s finanszírozásáról szóló friss jelentéssel kapcsolatban arról számolt be, Brüsszelben és Kijevben is kezdi mindenki elveszíteni a józan eszét, az ukránok benyújtottak egy 10 évre 800 milliárd dolláros követelést. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a Facebookon arról írt, Ukrajna eddig 3-szor több pénzügyi támogatást kapott Brüsszeltől, mint Magyarország a 2004-es EU csatlakozása óta összesen. Ismét bizalmatlansági indítványt nyújtottak be Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnök ellen, ezúttal a részint Orbán Viktor által alapított Patrióták Európáért. A képviselőcsoport már másodjára próbálja megbuktatni az EB-t, ezúttal a Mercosur államokkal kötendő szabadkereskedelmi egyezmény, valamint az agrártámogatások tervezett reformjára hivatkozva mozdítanák el a teljes biztosi kollégiumot. Erről jövő héten szavazhat az Európai Parlament. Tavaly novemberben az építőipari termelés volumene a nyers adatok alapján 5,6, a munkanap tényezővel kiigazított adatok szerint 3,6%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, derül ki a Központi Statisztika Hivatal friss adataiból. A két építmény főcsoport termelése ellentétesen alakult, az épületeké 7,7%-kal nőtt, az egyéb építményeké 20%-kal csökkent. A rendszerváltozás óta a legalacsonyabb álláskeresői létszámot regisztrálta a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat tavaly decemberben, állapította meg a foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár. A munkát keresők száma 216.082 fő volt, ami 2024 azonos időszakhoz képest közel 4.000, 2010-hez képest pedig mintegy 375.000 fős csökkenést jelent, ismertette Comba Sándor. Idén több mint 3000 pedagógus részesül a köbüki tehetséggondozó tanári ösztöndíjban, jelentette be a felsőoktatásért, szak- és felnőtt képzésért, fiatalokért felelős államtitkár. A nyertes pályázók 10 hónapon át havonta 75.000 forintot kapnak munkájukért, ismertette Varga Bajusz Veronika. Sikeresen zárult a regisztráció az Iskolában az Erdő program újabb időszakára, tavasszal csak nem 45.000 általános iskolás vehet részt erdőpedagógiai foglalkozásokon országszerte, közölt az Agrárminisztérium az MT-vel. Az 500 intézményt tartalmazó keretpercek alatt betelt, így a programot koordináló Országos Erdészeti Egyesület a tavasz időszakban 1500 foglalkozáson mutatja be a magyar erdők értékeit. Az Egyesült Államok Irán azonnali elhagyására szólította fel az amerikai állampolgárokat. Donald Trump bejelentette, 25%-os vámot vett ki minden olyan országra, amely Iránnal üzleti kapcsolatot folytat és az USA-val kereskedik. Az amerikai elnök a Truth Social oldalán azt üzent az iráni tüntetőknek, tartsanak ki, mert érkezik az amerikai segítség. Egy iráni illetéke szerint már mintegy 2000 halottja van az iráni tüntetéseknek. Hadgyakorlatok keretében a dán hadsereg alakulatokat és képességeket telepít Grönlandra, így a szigeten és környékén fokozott lesz a katonai jelenlét, jelentette be a dán védelmi minisztérium. Ez harci repülőgépeket, hadihajókat és katonákat jelent, beleértve a NATO szövetségesek erőit is, áll a közleményben. Végül az időjárásról. Borult lesz az ég, párás, helyenként tartósan ködös a levegő, szitálás, ónos szitálás, hószálingózás előfordulhat, gyenge mérsékelt marad a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban -5-3, napközben -2-0 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Koncsos Emese fiatal színésznővel beszélgetünk, gyermekszínészként játszott szerepeiről, valamint egyetemi tanulmányairól. Tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő, Szajkó Anita. Fiatal tehetségül velem szembe itt a stúdióban, aki többek között az Egri Csillagok musicalből Vicuskaként is ismerhetünk, illetve az Egri közönség biztosan ismeri. Koncsos Emesét köszöntöm nagy szeretettel.
Köszönöm szépen a meghívást.
És mint kolléga is köszöntelek, hiszen most már művész diplomával is rendelkezel, csak úgy, mint én. Te színésznőként végeztél nem is olyan rég 2025-ben, és nemrég költöztél haza Magyarországra. Mesélj erről, hogyan vezetett az utad egészen a színművészetig és Spanyolország. Hogyan kezdődött?
Hú, hát ez egy nagyon-nagyon hosszú út volt. Ugye már kiskoromban is nagyon szerettem szerepelni, otthon is mindig énekeltem, vagy verset mondtam, meg óvodában is, és 2011-ben az Egri Csillagok című musicalben voltam Vicuska, az volt az első színpadi szerepem, és utána pedig Tatár Gabi figyelt fel rám egy mesemondó versenyen, és ott ajánlott nekem egy szerepet, egy ilyen kis zenés, hát musicalben, de egy kisebb szerep volt, és utána kezdtem el így rendszeresebben szerepelgetni, nyaranta is, így a Pince Színházzal, akkor még Pince Színház volt, most már Artegás Színháza neve, ott mesedarabokban, illetve a Gárdonyi Géza Színházban is, a Muzsika hangjában, Légy jó, mint halálék, Hókirálynő, ilyen darabokban szerepeltem, és hát nagyon, nagyon fiatalon megfogalmazódott bennem, hogy én színésznő szeretnék lenni, mert annyira elvarázsolt az egész világ, és hogy olyan jó színészekkel dolgoztam együtt, és mindig nagyon segítőkészek voltak, és annyira inspiráltak, hogy teljesen beleszerettem a világba. Úgyhogy szerintem már ilyen 10 éves koromban én elhatároztam, hogy én színésznő leszek. És amikor elérkezett, hát az érettségi előtt már ugye el kellett kezdenem gondolkodni, hogy akkor hova megyek tovább, és én kint éltem egy évet Írországban, a gimnázium alatt, ha jól emlékszem, 10-ben, így egy tanévet kint töltöttem, és az azért volt jó, mert úgymond bebizonyosodott, vagy hát magabiztosabban álltam hozzá ahhoz a gondolathoz, hogy én külföldön szeretném magamat így kipróbálni. És ugye azért volt jó ez az egy év, mert az angolom az nagyon sokat fejlődött, és már ott is eléggé önállóan kellett ugye élnem, mert hát anyukámmal meg bátyámmal költöztünk ki, de anyukám nagyon sokat dolgozott kint, és akkor bátyámmal kellett úgymond egy csomószor magunkra főztünk, és akkor ott így az már egy olyan kitekintés volt úgymond, hogy akkor milyen lehet egy tök idegen országba másik nyelven egyedül élni, és ez adott egy olyan fajta magabiztosságot, hogy akkor én ezt meg tudnám csinálni máshol is. Úgyhogy így döntöttem el, hogy akkor én szeretnék egy külföldi egyetemen tovább tanulni színművészetét, és akkor elkezdtem nézegetni, hogy milyen angol nyelvű képzések vannak, és így találtam meg az Institute of the Arts Barcelona nevű egyetemet, ami ugye Spanyolországban van, és nem Barcelonában, hanem egy Sitges nevű ilyen kisebb városkában, de Barcelona tartományon belül van, úgyhogy végülis közel voltunk Barcelonához, meg sokat jártunk oda is, és ott találtam ezt az egyetemet, ami azért volt nagyon csábító, mert ez egy nemzetközi egyetem, tehát nem volt baj az, hogy nem az anyanyelved az angol, és direkt azt mondták, hogy majd itt segítünk, hogy ez így erősebb legyen, és hogyha inkább külföldön szeretnéd elképzelni a karrieredet, akkor ez egy nagyon jó lépcsőfok.
Tehát minden támogatást megkaptál akkor ott.
Igen.
Erre majd még visszatérünk, de még ugorjunk az időben vissza. Riporton kívül mi beszélgettünk, hogy mi tulajdonképpen hát közvetetten, de ismerjük egymást, mert hogy édesanyád engem kísért már zongorán is, és ismerjük a szakmai körökből egymást. Tehát megvolt a zenei vonal, és megvolt azért a művészeti vonal nagyon erősen gyerekkorodtól. Felkészítettek, erősítették ezt benned, nyilván támogató környezet vett körbe, vagy tényleg ez egy saját döntés volt, vagy ők is befolyásolták otthon szülői minták is azt, hogy te a művészi pályára lépj.
Mindenképpen befolyásolták. Mind a ketten, tehát apukám is és anyukám is az egyetemi éveik alatt, ők is elkezdtek színházazni, mármint így kórusban énekeltek, így operettekben, illetve aztán így a zenekarba is bekerültek, vagy mint korrepetítor, zenei vezető, úgyhogy már nekik is megvolt ez a színházi vonal. És hát végig mindig is támogatták otthon. Tehát emlékszem, volt egy ilyen kis webkameránk, amit mi imádtunk gyerekként bátyámmal, és ott mindig el kellett, vagy mindig mi, és mi szerettük volna, hogy el kellett mondani az legújabb verset, vagy a legújabb dalt, amit tanultunk az óvodában. És mi tényleg rendszeresen énekeltünk együtt, és zenéltünk. 7 éves koromban elkezdtem zongorázni is, tehát hogy így ez a zenei vonal, ez teljes mértékben itt tényleg nagyon-nagyon támogatták, és mindig jelen volt. És aztán ez, amikor így elkezdtem szerepelni, mindenféle kis műsorban. Ezt is mindig nagyon támogatták, és hát látták rajtam, hogy én ezt élvezem, és hogy amúgy ügyes is vagyok. Úgyhogy teljes mértékben támogattak mindig is.
Viccuska szerepe hogyan jött? Te találtad meg, vagy inkább téged talált meg a szerep?
Engem talált meg, aki a musicalnek így a zenei vezetője volt, ő anyukámnak kollégája, és ő szólt anyukámnak, hogy hát keresnének kis viccuskát, hogy menjünk már el a meghallgatásra. És elmentünk, ott énekelni kellett egy népdalt, és így kerültem be, és például a bátyám volt Kis Gergő. Ő csak jött velünk, mert hogy elkísért, és akkor ott mondták, hogy de hallgassuk már meg őt is, és ő is énekelt egy népdalt, és aztán mondták, hogy jó, akkor ez így mehet.
Hát ez nagyon jó. Akkor az iskolatársaid, barátaid büszkeséggel tekintettek rád? Egyébként hogyan alakult így a gyerekkorodban ez?
Nem volt egyszerű összeegyeztetni így az iskolát és a színházat. De én nem bántam. Tehát én tényleg minden pillanatát imádtam. És hát fárasztó volt ugye gyerekként, hogy este előadás, és másnap reggel 8-kor pedig, nem tudom, egy történelem témazáró. De ennek ellenére én mindig kitűnő tanuló voltam. És ezt az osztálytársaim, nekem sajnos nem volt olyan jó osztályom általános iskolában, és nem nagyon szerették, mert, de amúgy meg tudom érteni nyilván, mert nem tetszett nekik az, hogy sokat hiányzom, és ennek ellenére mégis én vagyok az egyik legjobb tanuló az osztályban. És emlékszem, voltak ilyen osztályfőnöki órák, ahol erről kellett így beszélgetnünk, hogy most miért zavarja őket az, hogy én színházazok. És ezt sose felejtem el, hogy valamelyikük azt mondta, hogy szerintük ez nem igazságos, hogy én egész nap játszok, ők meg itt tanulnak az iskolában.
Az átlag ember az talán így tekint erre a színházra, meg erre a művészi munkára, hogy hát ez egy játék. Igen. De hát ebben mi tudjuk, hogy azért sokkal több minden van, és persze, kemény munka.
Igen, tehát hogy amúgy ez így nyilván, hát így nem nagyon értik az emberek, hogy ez egy munka. Tehát az, hogy felmegyünk a színpadra, és énekelünk egy dalt, vagy eljátszunk egy szerepet, nyilván benne van, hogy játszunk játék, de rendkívül, tehát hogy jelen kell lenni, és egy nagyon fárasztó dologról van szó, és rengeteg energiát, és saját magunkat kell belerakni az egészbe. Úgyhogy ez nem csak egy kis játék.
Visszatérve még az egyetemi fölvételihez, ugye mondtad, hogy te abszolút ilyen egyetemet képzeltél el, ami nemzetközi, és ahol angol nyelven tudod elsajátítani a színészképzést. Hogyan alakult a felvételi? Mennyiben volt más, ha össze kéne hasonlítani, mint mondjuk a magyar színművészeti egyetemek felvételie?
Nagyon más volt. Először is online volt a felvételi, ami azért jó is, rossz is. Jó, mert ugye nem kellett kiutazni, szállást intézni, stb. Viszont rossz, mert hát azért technikai, igen, voltak problémák, tehát volt egy pillanat, amikor megakadt a tanáromnál, vagyis hát a felvételiztető tanárnál az internet, és akkor csak álltam a nappali közepén, hogy most akkor mi van, mit csináljak. Úgy volt a felvételi, én prózai szakra is, és musical szakra is jelentkeztem ennél az egyetemnél, és végül prózaira vettek föl, és oda mentem. A prózai felvételinél egy Zoom hívás volt, ahol elő kellett adni két monológot, egy Shakespeare monológot és egy kortárs monológot, illetve énekelni kellett egy dalt azt alapra. És a két monológnál a felvételiztető tanár, ő elkezdett rendezni engem. Tehát, hogy adott instrukciókat, mondta, hogy ezt most próbáljam meg így, vagy hozzak be egy széket, és akkor képzeljem oda a másik szemét, akihez éppen beszélek ebben a monológba. Vagy megkérdezte, hogy így mi a belső monológia a karakternek, hogy miket éreztet, hogy így el is kezdtünk kicsit elemezgetni különböző dolgokat, és utána meg ugye énekeltem a dalt, és utána volt egy kis interjú, hogy miért ide szeretnél jönni, miért szeretnél színész lenni. Viszont musical szakon másabb volt, ott két fordulós volt. Az első fordulóban videókat kellett küldeni, kellett egy monológot, két dalt és egy táncot küldeni, és azt így, nem tudom, YouTube-ra fel kellett tölteni, és akkor el kellett küldeni a linket. És aztán a második forduló pedig ugyanígy Zoom-on volt, kettő ilyen táncfelvételi, egy balett és egy jazz, ami nagyon nehéz volt Zoom-on, mert amikor azt mondta a tanár, hogy menj balra, akkor a képernyőn ugye jobbra ment, és akkor igen, így nem tudtam, hogy most az én balom, az ő balom, az úgy nagyon fura volt. És akkor utána ott is énekelni kellett egy dalt, meg ott is megkérdezték, hogy miért akarok idejönni. És akkor végül ugye prózai szakra vettek föl, de egyáltalán nem bántam meg, hogy nem a musical szakra vettek föl, mert prózai szakon egyrészt sokkal mélyebben megtudtunk mindent. Tehát, hogy például a nyelvre sokkal jobban koncentráltunk, az angol nyelvre, nem csak magában, hogy most neked, mint külföldi, hogy kéne kiejteni szépen a szavakat, de akcentus óráink is voltak, és volt olyan darab is, amit például végig brit akcentusba kellett előadnunk. De emellett volt táncóránk is ugyanúgy, és énekóránk is, úgyhogy úgy érzem, hogy ez jó döntés volt, hogy így a prózai szakra akkor így elmentem, mert az egy olyan széles alapot tudott nekem biztosítani, amiből most már nagyon jól tudok építkezni. Bring it back, bring it back, don't take it away from me, because you side.
hurry back, don't take it away from me because you don't know what it means to me. Love of my life, love of my life.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Koncsos Emese fiatal színésznővel beszélgetünk gyermekszínészként játszott szerepeiről, valamint egyetemi tanulmányairól. Egyébként magadtól készültél fel a felvételére, vagy kaptál segítséget?
Kaptam segítséget, volt egy tanár, aki Írországból szereztük, tehát itt is visszajön így az ír vonal, aki segített nekem felkészülni. Hát főleg a Shakespeare-rel, mert ugye Shakespeare-t eredeti nyelven nem egyszerű.
Még magyarul is nagyon nehéz szerintem visszaültetni abba a korba, a kiejtés meg előhozni színészileg, de hát azért angol nyelven gondolom, hogy azért meggyűlt a bajod vele.
Igen, tehát akkor ott 18 évesen meggyűlt a bajom vele, viszont pont 2025-ben, igen, szerintem lassan egy éve volt, hogy a Szent Iváni Jálom című darabot mutattuk be, és az meg teljesen, tehát, hogy ott már teljesen beleszerettem Shakespeare-be, és ugye eredeti nyelven ott azért az nagyon, az nagyon jó volt, és ott is rendesen ki kellett elemeznünk mindent, hogy mi mit jelent, van-e olyan szó, amit nem értesz.
Hogyan fogadtad be a spanyol életérzést, és az egész országot, tehát hogyan teltek az első napok, hetek, hogyan emlékszel vissza?
Hát az első 3 hónap az nagyon ijesztő volt, nagyon fura volt. Ugye egy olyan országba kerültem, ahol nem beszélem az anyanyelvet. Ráadásul ott katalánt beszélnek. Tehát, hogyha még spanyolul beszéltem is volna, de nem beszéltem, és most sem nagyon beszélek, akkor sem nagyon tudtam volna mit kezdeni. Egy albérletben laktam, egy másik egyetemistával, ő második éves volt akkor, és nagyon furcsa volt ez a spanyol világ, mert először is így nem tudtam hova tenni ezt a nagy nyitottságot, mert ugye itthon azért egy kicsit
zárkózottabbak vagyunk.
Igen. Viszont nem tudom, tehát így ilyen 3 hónap után már nagyon imádtam, mert tényleg olyan élet van ott. Azt nem nagyon szerettem, hogy este van élet, amikor én aludni akartam, és pont ahol laktam első évben, alattam volt egy olyan klubhely, ami az egyetlen klubhely, ami reggel 6-ig nyitva van, úgyhogy amikor minden másik klubhely bezár, akkor mindenki oda megy át. Úgyhogy ott azt annyira nem szerettem, de utána, amikor már én is így belecsöppentem ebbe az élet stílusba, akkor már értettem, hogy amúgy jó, legyetek ott reggel 6-ig, nem baj az. Mert ott tehát reggel senki nincs az utcán, és nem tudom, délután 2-kor jönnek ki az emberek, illetve a boltok is délután be vannak zárva, tehát ugye ott van ez a siesta, és ezt be is tartják, és ez nekem nagyon furcsa volt, hogy akkor jó, 2-től 5-ig nincsenek nyitva a boltok, és akkor mit csináljak? Hát 5 után kell menni vásárolni. És voltak különböző fesztiválok, tehát amikor a spanyolok ünnepelnek, ők 120%-on ünnepelnek, és mindenféle fesztivál, karneválok voltak, és az meg eszméletlen volt.
Egyébként ellátogattál ilyen programokra? Tehát gondolom ott azért kialakult egy baráti társaságod.
Igen.
Tehát azért ott is néztél spanyol színdarabot, akár bementél színházba, vagy zenei eseményekre?
Azokra jártam inkább, ami így CJS-ben volt helyileg. Voltak különböző ilyen zenei fellépések, amiket így megnéztem, meg általában mi így egymást néztük meg, tehát így a sulin belül, hogyha az egyetemnek, mit tudom én, a musical szaknak volt egy bemutatója, akkor őket megnéztük, és akkor megnéztük a másik szereposztást is, vagy megnéztük a táncosokat, tehát inkább egy ilyen egymást támogattuk, de karneválokra rendszeresen kijártunk, és az tényleg hatalmas élménye, hogy jönnek a nagy karneváli kocsikkal, és táncolnak végig, és minden kocsinak más témája van, máshogy vannak beöltözve, és hogy mindenki annyira közvetlen, és az nagyon jó élmény volt.
Tartod most a kapcsolatot az ottani barátaiddal, azokkal, akikkel kialakult
barátság? Igen, tartom. Nehezebb így tartani a kapcsolatot, mert mindenki ugye most a karrierje elején van, és mindenki eléggé elfoglalt azzal, hogy a saját dolgait intézze, kitalálja, hogy van, de azért így szoktunk beszélgetni mindenképpen. Elmeséljük, hogy most kivel mi van, és hogy hol állunk.
Akkor beszélgessünk erről, hogy hol állsz most, és mik a tervek, hiszen mondtad, hogy elsődlegesen akkor most itt Magyarországon próbálkoznál. Igen. Jönnek most lehetőségek, megkeresések, és hol tudod magad elképzelni egyébként? Tehát mondjuk egy színház keretein belül, vagy akár filmszínészként?
Hát mostanában így meghallgatásokra jártam. Van, hogy így a színházakban hirdetnek egy meghallgatást, leírják, hogy mit tudom én, 18-tól 35 éves korig keresünk, ezt meg ezt kell vinni. És akkor most azokra járok, még így visszajelzéseket várok egy-két helyről, úgyhogy most jelenleg így állok, illetve Pesten egy-két ügynökséghez is így bejelentkeztem, akik szoktak küldeni, hogy ilyen reklámfilmhez keresnek most embert, és akkor, hogy küld vissza anyagot, és hogy sikerül-e vagy nem. Én mindenképpen színházban képzelem el magamat elsősorban, mert van valami annyira varázslatos abban, hogy egy élő közönség előtt ugye játszol, hogy filmet is nyilván, tehát nem zárkózok el semmitől, tehát így a karrierem elején mindenképpen nyitott szeretnék maradni bármire. De egyszerűen az, hogy tényleg ott van a közönség előtted, és hogy rögtön kapod a visszajelzéseket arról, hogy jól csinálod-e, vagy hogy tetszik-e nekik, amit látnak. A filmet, mit tudom én, felveszed, és utána majd, hogy egy év múlva látja a közönség, és akkor te már nem is emlékszel rá, vagy nem is, tehát, hogy már akkor nincs jelen annyira az a karakter, mint amikor a színpadon, mert ott vagy abban a pillanatban, és így a nézők azt érzik, és tényleg annyira annyira jó, ahogy így az energiákat adják feléd, és hogy te is adod feléjük, és ez egy olyan szép, nem tudom, így ez is az, ami nagyon-nagyon vonzott így a színészkedésben.
Mondtam, mit viszel magaddal, vigyed örömmel, ne haragod. Az élet egy színház, egy színpad, hol könnyen elégsz. A nagyfőnök fentről az megrendez, a végén majd ő dönt, hogy tetszette. S ha úgy érzi, jól játszol, megnyílik fentről az ég. Ha ez az első vagy utolsó felvonás, mindegy, mi jön, én játszanék tovább. Tudod, itt van bent, ami velem maradt, mint a világot rejtő bűvészgalap. Ha a színpadról látom az arcot, hát viszem oda. Tudod, itt van bent, ami velem maradt, mert itt van az otthon és itt a haza. Szívemben őrzöm, én így maradtam szabad. Mondtam, mit viszel magaddal, formád a darabot a szavakkal. A díszlet az maradjon itt, minden más az befér. Az életem adnám, ha te kéred, most, hogy egy zsákkal, hát ígérd meg. Itt hagyod bánatod, orrot lúgatni nem ér. Ha ez az első, vagy utolsó felvonás, mindegy, mi jön, én játszanék tovább. Tudod, itt van bent, ami velem maradt, mint a világot rejtő bűvészkalap. Ha a színpadról látom az arcot, hát viszem haza. Tudod, itt van bent, ami velem maradt, mert itt van az otthon és itt a haza. Szívemben őrzöm, én így maradtam szabad. Mondta, mit viszel magaddal, hagyd itt az egót egy adaggal. A karmád a karmával megkarcol, bánhatod még. Mert élet fogyt igazi ítélet, a színpadon állni, amíg élek. A végén, ha szeretsz, az öltözönkbe kísérsz. Ha ez az első, vagy utolsó felvonás, mindegy, mi jön, én játszanék tovább. Tudod, itt van bent, ami velem maradt, mint a világot rejtő bűvészkalap. Ha a színpadról meglátom Istent, hát viszem haza. Tudod, itt van bent, ami velem maradt, itt van a címpad és itt a haza. Szívemben ő
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Koncsos Emese fiatal színésznővel, gyermekszínészként játszott szerepeiről, valamint az egyetemi tanulmányairól beszélgetett a szerkesztő Szajkó Anita. További jó rádiózást kívánok!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
A remény hírnökei. Hitélet, nevelés, oktatás, kutatás a Szent István Rádióban.
Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat! Mindszenti 50. Egy életút a történelem sodrában címmel rendeztek kiállítást és konferenciát Egerben, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. A Mindszenti József bíboros halálának 50. évfordulójáról megemlékező rendezvényen készített riportjainkat hallják. Tartalmas rádiózást kíván a szerkesztő riporter Sinkovics Andrea.
A remény hírnökei. Értékünk az ember.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonjánál Domjánné dr. Nizsalovszky Ritát, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem turizmus tanszékének tanszékvezető egyetemi docensét. A Mindszenti 50 címmel rendeztek konferenciát itt az egyetemen. Ön volt ennek a főszervezője. Miért szervezték meg ugye ezt a konferenciát? Azt tudjuk, hogy 50 évvel ezelőtt hunyt el Mindszenti József bíboros hercegprímás.
Igen, több oka is volt ennek, hogy ezt a konferenciát megszerveztem. Vannak személyes okai, személyes indítatásai is, amit ön is említett, vannak kézzelfogható egyéb indokai is. A személyes okok közül talán azt emelném ki, hogy pár évvel ezelőtt kezdtem el a vallási turizmussal foglalkozni kutatás szinten, és itt az egyetemen, mint ahogy már a hallgatók is többször hallottak róla információkat, 2024 őszén elindult a vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzés, és természetesen szerettem volna én is elmélyíteni a tudásomat ez irányba. És ráadásul én ahhoz a korosztályhoz tartozok, én történelem szakon végeztem a Debreceni Egyetemen, tehát ahhoz a korosztályhoz tartozom, akik erről az időszakról, tehát az 1945 utáni időszakról sem általános iskolába, sem középiskolába, de még egyetemen sem hallottunk nagyon sok információt, ezért természetesen felmerült bennem az az igény, hogy ennek a korszaknak jobban utána nézek, elsősorban a vallásturisztikai vonatkozásait tekintve. És két évvel ezelőtt került egy olyan program elém, ami utána meghatározta a későbbi kutatásaimnak is az irányvonalát, ez pedig a kommunizmus emléknapján a Magyarországi Mindszenti Alapítvány hirdetett egy börtönsétát a Konti utcai börtönben. Ennek a börtönnek az a különlegessége, hogy itt töltötte a legtöbb időt letartóztatásban, fogvatartásban Mindszenti József bíboros atya. És ez a helyszín és ez a vezetés olyan nagy hatással volt rám, hogy elhatároztam, hogy én ezzel a témával, ezzel a témakörrel, Mindszenti József bíborossal és a hozzá kapcsolódó helyszínek vallás turisztikai vizsgálatával szeretnék részletesebben foglalkozni, ez a személyes vonal. És az elmúlt olyan bő egy évben, másfél évben sikerült is végigjárnom az ő életéhez kapcsolódó helyszíneknek a nagy részét, és szoros kapcsolatba, együttműködésbe kerültem a Magyarországi Mindszenti Alapítvánnyal, és innen tudtam meg azt, hogy van egy olyan rollap kiállításuk, ami kimondottan fiataloknak szól, középiskolásoknak, egyetemistáknak szól, és nagyon közérthető módon, interaktív módon tudja bemutatni a bíboros életének különböző állomásait, és úgy gondoltam, hogy mivel ezt a emlékévet üljük ebben az évben, ezért a mi egyetemünkön is méltó helye lenne ennek a kiállításnak. Ráadásul lehet, hogy többen nem is tudják, de Mindszenti József bíboros kétszer is járt Egerben, egyszer még veszprémi püspök korában, és a második látogatás pedig 1947-ben volt, amikor 1947. szeptemberébe kapcsolódott be egy három napos Mária rendezvényben itt Egerbe. Tehát 78 évvel ezelőtt tett látogatást ő nálunk utoljára, és úgy gondolom, hogy ennek egy méltó megünneplése volt ez a rendezvény is.
Ahogy említettük, tehát az ön előadásának a címe, témája Mindszenti bíboros életének helyszíneihez kapcsolódó vallásturizmus, vallásturisztikai értékek. Melyek ezek a helyszínek, amelyeket ön már fel tudott keresni?
Egy gondolattal térnék még vissza magára, a kiállításra, a megnyitóra, illetve a hozzá kapcsolódó előadásokra. Úgy gondoltam, hogy nem csak egy 15-20 perces előadás megnyitóra, köszöntőkre van szükség ahhoz, hogy egy kicsit körbejárjuk ezt a témát, és a mai fiatalok számára is egy kicsit kontextusba helyezzük Mindszenti bíborosnak a személyét, hanem ezért találtam azt ki, hogy akkor egy pár előadásnak a segítségével mélyítsük el ezt a tudást, hiszen az ő életét nem tudjuk kiragadottan nézni, hanem a történelmi, társadalmi kontextusba kell, hogy helyezzük, hogy ezek az események jobban megérthetővé és átélhetővé váljanak. Így sikerült is meggyőznöm pár a témájában elmélyülten kutató kollégát, hogy mutassák be tényleg az életéhez kapcsolódó egy-egy momentumot, akár a egyházi vonatkozásból, akár a történelmi vonatkozásból. Igen, és mint házigazda úgy gondoltam, hogy fontos az is, hogy bemutassuk azokat a helyszíneket turisztikai szempontból, amelyek az ő életéhez kapcsolódtak. Hát el kell, hogy mondjam, hogy az elmúlt bő egy évben több börtönben jártam, mint eddig az eddigi életemben. Mindszenti József bíboros az életének egy jelentős részét börtönökbe, házi őrizetbe töltötte. Ezek a helyszínek különleges atmoszférával rendelkeznek, és úgy gondolom, hogy itt most nem a katasztrófa turizmusra, vagy a sötét turizmusra kell, hogy gondoljunk, de olyan milliót biztosítanak, annyira át tudják adni annak a korszaknak a hangulatát, át tudják adni a társadalmi, politikai berendezkedését, amiben még jobban meg tudjuk azt érteni, hogy Mindszenty József bíboros, ha nem is, tehát nyilván senki nem indul szentként az életében, hanem a fogságban töltött, házi őrizetben töltött hosszú időszak alatt hogyan vált gyakorlatilag szenté, hogyan lépett előre a szentségnek az útján. Természetesen egyébként a bejárásaimat a Csehi Mindszenty emlékházzal kezdtem, majd ezt követően végigjártam a börtönhelyszíneket, és eljutottam a zalaegerszegi Mindszenty Neumban, ami úgy gondolom, hogy a megkoronázása gyakorlatilag a Mindszenty életútnak.
Ezekben a börtönökben Mindszenty emlékét őrzik?
Igen, a börtönöknek egy része bejárható, különálló attrakció az a Konti utcai börtön, ahol több helyszín, vagy több a börtönnek több része is emlékeztet Mindszenty bíboros ott létére. Viszont ezek a helyszínekkel az a probléma, hogy ezek korlátozottan bejárhatók. Mindegyiket be lehet járni, viszont például a Konti utcai börtönt egy évben csak pár alkalommal visz ide vezetett túrát a Mindszenty alapítvány, ezeket figyelni kell és be kell ide regisztrálni. Vagy a Sopron-kőhidai börtön és fegyház esetében előre kell jelezni az igazgató felé, és így szigorú beléptetési feltételek vannak, tehát ez is egy nehezen megközelíthető hely. Itt emlékszoba van, ugye ő raboskodott veszprémi börtönben, és itt is egy emlékszoba őrzi az ő emlékét, ez teljesen szabadon látogatható, ez a börtön látogatóközpont, illetve két helyen volt még házi őrizetbe, az amerikai nagykövetséget leszámítva, az amerikai nagykövetség sajnos nem látogatható, de két helyen volt még házi őrizetben a Püspökszent Lászlói kastélyban, ez nagyon szépen felújításra került, és itt több szoba is őrzi a bíborosnak az emlékét, itt is érdemes előre bejelentkezni, illetve a Felsőpetényi Almási kastély, ami jelen pillanatban felújítás alatt áll, ebből egy természettudományi látogatóközpont fog majd létrejönni pár éven belül. Itt is tervezik az, hogy Mindszenty emlékszobát alakítanak ki. Egyébként ez a Felsőpetényi kastély volt az, ahonnan a rétsági laktanyából érkező katonák Palavicsini Antal vezetésével kiszabadították a bíborost az 1956-os forradalom kapcsán.
Előadásában azt is említette, hogy Mindszenty József bíboros halálának 50. évfordulója alkalmából egy szobrot avattak Mária Celben, és ezen is ön részt tudott venni.
Igen, fontosnak tartottam, hogyha az ő személyével foglalkozom, akkor elsősorban itt az emlékév kapcsán minél több helyszínre, minél több rendezvényre el tudjak jutni, és úgy gondolom, hogy ez a Mindszenty emlékévnek egy fénypontja volt, Rigert Tibor szobrászművész, Mindszenty szobrának a felavatása a templomnak a külső részén, a bal oldalán történt meg ennek a szobornak a felállítása, egy nagyon felemelő és egy nagyon különleges alkalom volt. Ennek a kapcsán szeretnék most itt egy pár mondattal megemlékezni Duka bíborosról, aki egy november 4-én hunyt el, aki prágai érsekként Mindszentynek a kortársa volt, neki egy nagy tisztelője, és ő is részt vett ezen a rendezvényen is, és beszédet is mondott, mind a templomban, a Szent Misén, mind pedig kívül a szobornak a felavatásán, és a tevékenységért, illetve a magyarokkal kapcsolatos missziójáért állami kitüntetésben is részesült pár évvel ezelőtt. Igen, tehát ez az emlék szoboravatás úgy gondolom, hogy az évnek a fénypontja volt. Ezen kívül lesznek még rendezvények folyamatosan, hogyha kedves hallgatók figyelik a Magyar Mindszenty Alapítványnak a Facebook oldalát, honlapját, akkor ezekről tudnak információkat szerezni.
Ahogy említettük, tehát ön végigjárta ezeket a Mindszenty életéhez kapcsolódó vallásturisztikai helyszíneket. Tulajdonképpen mi ennek a kutatásnak a célja? Kikkel tud itt beszélgetni? Kiket kérdez meg?
A kutatásomnak a legfontosabb célja az, hogy feltérképezzem ezeket az emlékhelyeket, ezeket a helyszíneket, amelyek a bíboros életének egy-egy szakaszával voltak nagyon szoros összefüggésben, és feltárjam azt, hogy ezeknek milyen vallásturisztikai potenciáljuk van, milyen termékfejlesztési lehetőségek nyílnak a helyszínek előtt, miben kell erősíteniük, hogy eljussanak a fogyasztók felé, tehát marketingben, kommunikációban. Tehát a célom egyrészt a turisztikai attrakciók, a jelenlegi helyzetüknek a feltárása, másrészt pedig próbálom őket majd segíteni, hogy hogyan és milyen termékfejlesztési eszközökkel tudnak jobban, hatékonyabban megjelenni a piacon, hogyan tudnak még jobbá, még érdekesebbé, informatívabbá válni. Ennek a során interjúkat készítettem az egyes helyszínekhez kapcsolódó attrakcióknak a vezetőivel, illetve egy kérdőívet is elkészítettem, amelyet majd a Google Forms formátumban, amelyet majd a Facebookon kívánok közzétenni, és elsősorban arra várom a válaszokat bárkinek a részéről, laikusok részéről, vallásosok részéről, tehát gyakorlatilag mindenki részéről, hogy mennyire ismertek ezek a helyszínek. Megvizsgálni, hogy mennyire vannak ők jelen a turisztikai piacon, hiszen nyilván ennek segítségével fogjuk tudni majd belülni azokat a célcsoportokat, azokat a média csatornákat, amiknek a segítségével ők jobban meg fognak tudni jelenni a piacon.
Ezek az emlékhelyek, Mindszentélyhez kötődő emlékhelyek úgymond ismerik egymást, együtt dolgoznak?
Vannak, akik ismerik egymást, de sajnos több helyszín között nincsen élő kapcsolat. Kicsit missziumnak tekintem azt is, hogy az alapítvánnyal együttműködve ezeknek a helyszíneknek egy szorosabb együttműködését megpróbáljuk erősíteni, létrehozni akár egy platform erejéig, vagy akár szakmai együttműködést is elősegítve.
Az egyik előadójuk Andrzej Kostecki, Domonkos szerzetes volt, aki a lengyel Mindszentiről, ahogy a címben hangzik, a lengyel Mindszentiről, Stefan Wyszyński bíboros életéről mesélt. Őt miért kapcsolták ide, miért hívták meg Andrzej atyát Wyszyński bíborosról előadni?
Ebben az időszakban, tehát amiben Mindszenti József bíboros atya élt, gyakorlatilag a kommunista országokban szisztematikusan próbálták az egyházat ellehetetleníteni. És minden országban volt egy olyan kiemelkedő személy, aki gyakorlatilag egy hasonló életutat járt be, mint Mindszenti bíboros, és a lengyelek esetében ez a személy, ez Stefan Wyszyński bíboros volt, akinek szinte az életének az első szakasza párhuzamosan futott, hiszen mind a ketten hasonló társadalmi osztályból érkeztek az egyházba, a papságba, és hasonló életutat is jártak be a későbbiekben. Wyszyński bíboros kevesebb időt töltött fogságban, ő inkább házi őrizetben volt, de gyakorlatilag a kettőjük életének a párhuzamossága volt az, ami engem arra inspirált, hogy egy kicsit kitekintsünk a magyarországi viszonyokon kívül is, és megnézzük, hogy ezek a történelmi események hogyan hatottak az egyházra a környezetünkben lévő szocialista országokban is.
A kutatásai révén Mindszenti bíborost milyen embernek ismerte meg?
Ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, hiszen ő egy nagyon-nagyon komplex személyiség volt, és egészen más személyiség volt, amikor elindult a papi pályáján, és egy egészen más személyiségé vált a megpróbáltatások, a börtönévek, az amerikai nagykövetségen eltöltött évtized, több mint egy évtizednek a hatására. Olvastam az emlékiratait, nagyon sok szakirodalmat olvastam róla. Nagyon fontos volt az, hogy be tudtam járni ezeket a helyszíneket, ahol ő is járt annak idején. Szokták azt mondani, hogy a helyszelleme, ez a génius lóci, ezeken a helyszíneken nagyon átsütött az a plusz többlet, ami többet jelent, mint egy elolvasott önéletrajz, vagy egy elolvasott szakirodalom. Az életének az első felében egy nagyon, nagyon karakán, nagyon szigorú embernek, szigorú, következetes az értékeiért kiálló ember képe rajzolódik ki előttünk, aki mindent megtett a közösségekért, a rábízott nyáért. Aztán, ahogy haladunk előre az időben, a főbb jellemvonásai, a hűség, a kitartás, a kiállás a közösségéért, ezek mind megmaradtak, de a szigorúsága, és nekem a késői mindszenti képekben, akár a portrékban, akár a jellemében talán ez a vonás az, ami legjobban megfogott, hogy egy nagyon atyai, egy nagyon mindenkit, a világ egész magyarságát szinte körbeölelő főpapnak a képe rajzolódik ki elém, aki szenvedélyesen szerette a magyarokat, és minden érzékével, minden idegszálával igyekezett kiállni a teljes magyar közösség, akár a határon inneniek, akár a határon túliaknak az egységéért.
Mindszenty 50, egy életút a történelem sodrában című konferencia egyik előadója, dr. Sós Viktor Attila egyháztörténész, a Nemzeti Emlékezet Bizottság tagja volt. Előadásának címe a kommunista diktatúra és az egyház, a mindszenty perés előzményei. Az előadása után beszélgettünk az előadóval.
Az 1945-48 közötti időszakot vázolta fel, mindszenty bíborost 1948-ban tartóztatták le, és ön feltett egy kérdést, amit tulajdonképpen én is feltehetnék, hogy miért került olyan hamar mindszenty bíboros ugye az akkori hatalomnak a keresztüzébe, ha fogalmazhatok így. Mi az oka ennek?
1945. októberében nevezte ki 12. Pius pápa esztergomi érsekké, és már korábban a tanácsköztársaság alatt 19-ben házi őrizetbe került, illetve a nyilas időszak alatt 44-45-ben Sopron Kőiden börtönben és Sopronban házi őrizetben tartották. Mindszenty bíboros atya a diktatúrákkal, mind a barna nyilas, mind a vörös kommunista diktatúrával szemben apostrofálta magát, helyezte el magát, és amikor 1945 októberében elfoglalta az esztergomi érseki széket, akkor azt követően néhány héttel Magyarországon választásokat tartottak. Ugye a második világháború után vagyunk, az első szabad választások, amelyet egyébként a Kisgazdapárt 57%-kal megnyert, de nem alkothatott egyedül kormány. És a választások előtt a püspöki kar egy körlevelet adott ki, amelyben egyetlen egy pártot sem neveztek meg, pusztán evangéliumi közéleti értékeket. A másik, hogy ő egy lelkipásztor volt, egy aktív lelkipásztor, aki nagyon igyekezett az esztergomi érseki időszakában jelen lenni a magyar közéletben, a magyar társadalomban. És ez pedig a kiépülő kommunista diktatúra számára nem volt elfogadható. A kommunisták szovjet háttérrel úgy érkeztek Magyarországra, hogy pontosan képben voltak arról, hogy az egyházban kik azok, akiket el kell mozdítani, akiket le kell tartóztatni, akik szovjet katonákkal, állampolgárokkal atrocitásba keveredtek, kapcsolatba keveredtek, őket is igyekeztek kivonni, és emiatt mindszenty bíboros atya nagyon gyorsan egyfajta ellenségévé vált ennek az, főleg a politikai rendőrségnek és a kommunista pártnak. A megfigyelése, a nyomon követése, a vele szemben való föllépés pedig mind-mind arra irányult, hogy amikor úgy érzi a kommunista párt, hogy elérkezett az az időszak, amikor ő vele szemben egy koncepciós pert el lehet indítani, akkor csőre töltve állva, készen állva legyen minden, amit föl lehet ellene hozni, sok esetben valótlan rágalmakat, nem teljesen pontos tényeket.
Említette itt is az előadásában a CF és Mindszenty aláírást, hogy ez mit jelentett a jegyzőkönyveken?
Egy fogvatartottat, egy vádlottat a politikai rendőrség kihallgatott, akkor erről jegyzőkönyvet vettek fel, írásbeli jegyzőkönyvet, amit a fogvatartottnak alá kellett írni minden oldalon, és a fogvatartottak meg törekedtek arra, hogy az szerepeljen a jegyzőkönyvben, amit elmondtak, hiszen egy beismerő vallomás elegendő volt egy bírósági ítélet, ez nem kellett, mondjuk bizonyíték, hogyha valaki beismerte azt, hogy valamit elkövetett, akkor az a szovjet típusú bíróságokon elegendő volt. És Mindszenty készülve az őt ért eljárásra, koncepciós perre elhatározta azt, hogy ad valami jelzést, hogy nem szabad akaratból vallotta azt, amit vallott, és ezért a neve elé egy C és egy F betűt, egy monogramot írt, amit a politikai rendőrség vezetője Péter Gábor nem jött rá, de Rákosi gyanút fogott, szimatot fogott, hogy itt valami nem oké, és ugye ez a coactus fecit kényszer hatása alatt akadályoztatva tettem, és ezzel jelezte azt, hogy ő nem szabad akaratából mondta el azt, amit elmondott. Igazániból ez azt gondolom, hogy abból a szempontból is nagyon fontos Mindszenty atya szempontjából, hogy ő mondta azt, készülve a letartóztatására, hogy a test az néha gyönge tud lenni, tehát hogy ő hiába készül arra, hogy erős lesz, hogy nem fogják őt tudni megtörni. De ha belegondolunk abba, hogy több mint 40 napig vallatták, nem hagyták aludni, stb. Ez mind-mind meg akarták az ő alkatát törni, és bármennyire is erős volt, bármennyire is készült, azért a politikai rendőrség munkatársai kemény legények voltak.
Önnek be kellene Mindszenty bíboros jellemét mutatni, mondjuk egy olyan embernek, legyen akár az egy külföldi emberdiák, aki nem ismeri, mi lenne, vagy mik lennének azok a jellemvonások, amiket így elsőre kiemelne benne?
Hát a 20. század egyik legnagyobb magyarja, mondjuk legnagyobb egyházi személyisége, mindenképpen egy hős volt, mindenképpen egy pozitív példakép, egy tiszteletre méltó pozitív példakép. Egy olyan ember, aki képes volt fejlődni, változni, alakulni, és le tudta küzdeni azokat az adottságait, amiket ő kapott a teremtőjétől, a Jóistentől, és egy kisfaluból, egy apró pici vasmegyei kisfaluból Magyarország vezető egyházi pozíciójára emelkedett, és számos olyan nehézséget küzdött le, ami az ő életkörülményeiből adódott.
Dr. Sós Viktor Attila egyháztörténésszel, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága tagjával beszélgettünk.
A remény hírnökei. Műsorunk a Szent István Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
Kedves hallgatóink, Mindszenty 50, egy életút a történelem sodrában című konferenciáról hallottak összeállítást. További tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Remény Hírnökei című műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon, e-mailt pedig az infokukat@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.